a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 366 köznevelési és szakképzési intézményben közel 149 ezer tanuló és 14 700 pedagógus kezdte meg a 2024-25-ös tanévet. 7 iskola óvoda fenntartását vette át az idei tanévtől az egyház. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia táviratirodához eljuttatott közleményében. A 366 katolikus fenntartású intézményben 787 intézményegység működik. A fejlesztés politikai döntéseknél is komoly szerepet játszik a mesterséges intelligencia, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten egy szakmai rendezvényen. Navracsics Tibor előadásában kiemelte: amit ma tudunk a mesterséges intelligenciáról, az nagyon kevés ahhoz képest, amit a jövőben fogunk tudni. Mégis foglalkozni kell már most azzal a kérdéssel, mire lehet használni a mesterséges intelligenciát a területi döntéshozatalban. A mesterséges intelligencia segítségével megerősíthető az adatvezérelt szakpolitika. Az adatok összegyűjthetők, összevethetők, adatbázisok készíthetők, amelyek révén integrált tudásra tehetnek szert, precízebb adatkezeléssel jobban meghatározhatók a célzott beavatkozások, és az eredmények is visszamérhetőekké válnak, mondta a tárcavezető. Az új európai versenyképességi megállapodás elfogadását nevezte magyar elnökség kulcsfontosságú céljának Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Budapesten a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika parlamenti ellenőrzésért felelős parlamentközi konferencián. A miniszter hangsúlyozta, az európai versenyképességi megállapodás helyreállíthatja az EU gazdaságát és stabil növekedési pályára állíthatja Európát. A kis- és középvállalkozások támogatásával, a zöld és digitális átmenet előmozdításával, nemzetközi kereskedelemmel és együttműködéssel, valamint a munkahelyek stabilitásának és fenntarthatóságának biztosításával. Bóka János az európai versenyképességről szóló jelentés megvitatását, közös álláspont kialakítását és ennek megfelelő cselekvést javasolt, kiemelte. A magyar elnökség emellett az európai védelmi politika megerősítésén fog dolgozni, mert Európának jelentősen javítania kell védelmi képességeit, nemzetközi válságkezelési reagáló képességét és kapacitásait. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Miskolc megyei jogú város megválasztott polgármesterével, Tóth Szántai Józseffel egyeztetett a tűzkárt szenvedett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő kapcsán, közölte a nemzetgazdasági minisztérium a táviratirodával. Mint írták, péntek este sajnálatos módon kigyulladt a barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete. Majd a tűz az intenzív oltás ellenére átterjedt egy közel 1000 négyzetméteres épületrészre is. A nemzetgazdasági miniszter arról biztosította a megválasztott polgármestert, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad a barlangfürdő újjáépítéséhez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került, hiszen a fürdő a helyreállítási munkálatok miatt kényszerszünetet tart, vendégeket nem tud fogadni. Tóth Szántai József arról tájékoztatta Nagy Mártont, hogy a fürdőt üzemeltető cég átszervezésekkel biztosítja a munkavállalóknak munkahelyeik megtartását, valamint hogy a foglalással rendelkező turistákat más miskolci fürdőkben igyekeznek fogadni és ellátni, közölték. A miniszter hozzátette, a károk felmérése jelenleg is zajlik, azok feltehetően igen jelentős mértékűek. Végül az időjárásról. Kedden a Dunántúlon gomoly felhők zavarják időszakosan a napsütést, és már a keleti országrészben is egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de maradnak tartósan borultájak. A csapadékrendszer fokozatosan gyengül. Legkésőbb, kedd délután északkeleten is megszűnik a tartós eső, azonban mögötte elsősorban a Dunától keletre helyenként zápor kialakulhat. Az északnyugati északi szél a keleti harmad kivételével sokfelé lesz erős, helyenként viharos. Kedden késő délutántól kezdve veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 21 és 26 fok között valószínű. Ennél hűvösebb a tartósan felhős csapadékos keleti, északkeleti tájakon lesz. Híreket hallottak.
Ha már nagyon felnőtt lennél.
Ne szégyen, mesélj, én is bőttem nálad százszor már. Mi fáj, két bolond legy fáj.
Ne szégyen, mesélj el, mondd.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Kubecki Krisztinával, az Egri Markot Ferenc Kórház népegészségügyi felügyelővel beszélgetünk a higiénia témakörében. Ha velünk maradnak, az előttünk álló közel egy órában megtudhatják, miért kifejezetten fontos a kész higiéniája, miért nem látunk szilárd szappanokat az egészségügyi intézményekben, és például azt is, miért nem lehet a madivatos műkörmöket megfelelően fertőtleníteni. Sőt, a beteglátogatás helyes módjáról is szólunk, tartsanak velünk, érdemes!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, úgy gondolom, hogy egy igen keveset hallott témáról fogunk most beszélgetni. Nem is azért, mert a higiéniával nem foglalkozunk annyira, hanem nagyon sok érdekességgel készültünk most a kedves hallgatóknak. A mai vendégem népegészségügyi felügyelő itt az Egri Markot Ferenc Kórházban. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük szerintem onnan a beszélgetésünket, hogy mi is a feladata egy népegészségügyi felügyelőnek.
A népegészségügyi felügyelők ugye a kórház higiéniai osztályhoz tartoznak, ugye a mi felügyeletünk alá tartoznak a különböző kórházba kialakult fertőzések, a különböző járványoknak a kezelése, ugye mert hát sajnos kórházban azért előfordulnak ugye olyan fertőző betegségek, amik esetleg járványokat is tudnak okozni, tehát a népegészségügyi felügyelőnek egyrészt ez a feladata, másrészt pedig a kórháznak a higiénés rendjére ügyel, tehát mindenféle olyan beavatkozásoknál, amikor ezekre nagyon oda kell figyelni, akkor ezeket mi ellenőrizzük a kórházi takarításokat, ellenőrizzük a textília kezelést, a veszélyes hulladék kezelést, tehát ez egy nagyon sokrétű feladat, jogszabály előírja, hogy minden kórháznak ugye ágyszámtól függően kell alkalmazni a népegészségügyi felügyelőt, aki ezeket a feladatokat elvégzi.
Itt az Egri Kórházban hányan dolgoznak?
Mi népegészségügyi felügyelőként ketten dolgozunk, amit hát ugye régen járványügyi felügyelőnek hívtak, igazából közegészségügyi járványügyi felügyelő, aztán később ez változott, tehát ugye népegészségügyi felügyelővel. Itt is két részre vonódik, ez ugye egy főiskolai képzés, van a népegészségügyi ellenőr, ő a főiskolát végezte el, nekem felügyelői végzettségem van, ez mesterképzés, már ez még egy másfél éves képzés volt, azt én a Debreceni Egyetemen végeztem el.
Mióta dolgozik itt felügyelőként az Egri Kórházban?
2015 óta dolgozom, én igazából az egészségügyben 1986 óta dolgozom, itt dolgoztam az Egri Kórházban közel 20 évig, akkor műtőbe dolgoztam, egyrészt műtősnő voltam, másrészt pedig anesteziológia asszisztens, majd az életembe jött egy váltás, és akkor kellett váltanom, tehát egy műszakos állás felé kellett orientálódnom, akkor jött ez a lehetőség, ugye 2010-ben végeztem el a népegészségügyi ellenőri főiskolát az Budapesten, és akkor én még akkor az Egri járási népegészségügyi intézetnél dolgoztam, és 2008 és 2015 között, és 15-ben pedig ugye itt az Egri Kórházban megüresedett ez az állás, és akkor kerültem vissza. Tehát 2015 óta folyamatosan dolgozok meg újra az Egri Kórházban.
Említette, hogy a higiénés rendet is felügyelik. Mit jelent ez a higiénés rend? Minek kell megfelelni?
Tehát itt különböző jogszabályok vannak, aminek meg kell felelni. Ilyenkor ugye nézni kell azt, hogy mennyire biztosítja a kórház, hogy tudja biztosítani például a megfelelő készfertőtlenítőszereket, ki vannak-e helyezve a kórtermekbe, a mosdókba, hogy vannak kihelyezve különböző beavatkozásnál a fertőtlenítőszereket, hogy használják az eszközöket, hogy készítik elő a sterilizálásra. Ugye nekünk a mi munkánkhoz a sterilnek a felügyelete is hozzátartozik, tehát mi a központi sterilizálóval dolgozunk együtt, ugye ott is a steril gépeknek az ellenőrzése is a mi feladatunk, ugye azokat ilyen megfelelő spórolpreparátumokkal ellenőrizzük, mert ott is szintén jogszabály megszabja, hogy mennyi időnként kell ezeket elvégezni. Illetve hát ami még a legnagyobb feladatunk, az ilyen surveillance tevékenység, tehát a kórházi fertőzéseknek a felügyelete, ezt nem csak mi csináljuk, hanem mi együtt dolgozunk az epidemiológiai szakápolókkal, és hát szintén itt is megvan szabva, hogy mik azok a fertőző betegségek, amiket kötelezően nekünk jelenteni kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé, mik azok a kórokozók, amiket nekünk jelenteni kell. Tehát ezek szabályozva vannak a mi munkánk, tehát egy keretet adnak ezek a szabályok a mi munkánknak. Ezt még elfelejtettem, nagyon sokat oktatunk, tehát oktatjuk a készhigiénist, higiénét minden új dolgozónál, aki belép hozzánk, akkor van egy ilyen készhigiéni infekciókontroll oktatásban részt lennek, anélkül nem is kezdhetik meg a munkájukat, illetve hát évente is oktatjuk a dolgozókat a készhigiénével kapcsolatosan, illetve ellenőrizni járunk az osztályokra szintén, a kezek állapotát ellenőrizzük, hogy végzik el a kézfertőtlenítést.
Tanítják nekik, hogy hogyan kell a kezüket tisztán tartani, így fertőtleníteni. Van, van, hogyan kell a kezünket tisztán tartani, vagy megfelelően fertőtleníteni?
Hát ugye itt kettő kell bontani, ugye egyrészt beszélünk egy kézmosásról, másrészt pedig beszélünk egy kézfertőtlenítésről. Ugye a kézmosás az nálunk is ugyanaz, mint a mindennapi életben, tehát folyékony szappannal kezet mosunk, tehát amikor látható szennyeződés van a mi kezünkön, tehát effektív tényleg összekoszolódott valami miatt a kezünk, akkor természetesen először megmosom a kezemet, lemosom szappannal ezeket a bármiféle szennyeződést a kezemről, megszárítom a kezemet, ez nagyon fontos, hogy egyszer használatos papírkésztörlővel ugye megtörlöm a kezemet, és utána majd, mikor már száraz a kezem, akkor fogok alkoholos kézfertőtlenítővel fertőtleníteni. Ugye a mi munkánknak a legnagyobb részében ugye nem a szappanos kézmosást használjuk, hanem a kézfertőtlenítést, hiszen ezekben az alkoholos szerekben vannak olyan anyagok, amik ugye elölik azokat a mikrobákat, amik ugye menet közben rákerülhetnek a kezünkre. Illetve ugye magával a váladékokkal mi közvetlenül nem érintkezünk, hiszen gumikesztyűt használunk, mikor tudjuk, hogy olyan beavatkozást végeznek a betegnél, amikor felmerül, hogy vérrel, vagy akármilyen testváladékkal mi kapcsolatba kerülhetünk, akkor a menet az, hogy szabályosan, hogy először fertőtlenítem a kezem, felhúzom a gumikesztyűt a kezemre, elvégzem azt a beavatkozást, ami miatt a kezemen volt a gumikesztyű, majd lehúzom a gumikesztyűt, és újra fertőtlenítem a kezem. És erre tanítjuk a dolgozókat, hogy ezeket a mozdulatokat jól csinálják, hogy ezeket az előírásokat, amiket hát létezik ez a kifejezés, hogy a kézhigiéné 5 momentuma, ugye ez az egészségügyi intézményekhez tartozik, ami ugye megmutatja nekünk egy kis iránymutatást azt, hogy mikor is kell a kezünket fertőtleníteni.
Egy kicsit megállnék azon a ponton, hogy említette, hogy szappan, de folyékony szappannal mosnak kezet. Ami ugye fontos, ezt kevesen tudják, hogy miért nem szabad szilárd szappant használni, mert hogy ugye nem látjuk ezeket az óvodákban, nem látjuk a bölcsödékben, iskolákban. Miért nem szabad, vagy miért nem jók mondjuk a folyékony szappanhoz képest?
Azért nem jók, mert azokon rajta maradhatnak a szennyeződések. Tehát amikor én a rendes szilárd szappannal mosok kezet, ugye az hozzáér az én bőrömhöz, hozzá dörzsölöm, leteszem, azon akár mikrobák is vannak, amik képesek ezt a környezet is túlélni. Tehát ezért jók a folyékony szappanok, mert abban csak rányomok a kezemre, egy zárt rendszerből tulajdonképpen, rányomom a kezemre a szappant, és a szappannak a többi részével én nem leszek érintkezésbe. Tehát ezért tiltották ki ezeket a szilárd szappanokat az egészségügyi intézményből, tehát nálunk nem szabad használni, csak folyékony szappant, illetve hát a iskolákba, óvodákba is már ezeket a szappanokat használják, mert sokkal higiénikusabb.
Mert hogy kémiából egyébként azt tanultuk, hogy a szappannak eleve ezek a részecskéi úgy vannak ugye kialakítva, ilyen kis tüskések, amik ugye leszedik magát a szennyeződéseket. Mit tartalmaz maga a folyékony szappan, hogy nagyjából ugyanezt, hanem jobban el tudja érni a kezünkön?
Hát a szappanokban tisztító és zsíroldó ható anyagok vannak, tehát a szappannal ugye megtisztítom a kezem, lemosom ezt a zsíros valami dolgot, ami rajta maradhatott a kezemen, vagy rajta van a kezemen, valamennyi mikrobát levisz róla, tehát egy szappanos kézmosásnál is, tehát ezért is mondjuk például, hogy a mosdó használata után, szerintem előtte is, de azt ugye hagyjuk már, előtte azért ritkábban szoktunk kezet mosni, de igazából ugye mosdó használat előtt, után kellene kezet mosni, és hogy akkor ezek a szennyeződések ugye lejönnek a kezemről, bizonyos mikrobaszám is lejön természetesen a szappannal és a vízzel, de fertőtlenítő hatása nincs. Van olyan szappan, aminek van. Ugye a drogériákban is lehet most már kapni, amire rá van írva, hogy fertőtlenítő hatású folyékony szappan. Viszont ebben tisztában kell lenni, hogy annak egy perc a hatás ideje. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem egy percig ezt a szappanos habot rajta kell tartani a kezemen, folyamatosan kell dörzsölni a bőrönbe, és egy perc után szabad csak leöblíteni a folyóvízzel, és megszárítani a kezemet, vagy megtörölni a kezemet egyszer használatos papírkésztörlővel. De most mindenki a kezét a szívére teszi, nem mosunk egy percig kezet.
Biztos, hogy nem.
Maximum 10 másodperc. Ezt ugye próbáltuk mi is, és néztük, tehát nagyjából 10 másodpercig vagyunk képesek, vagy még annál kevesebb ideig a szappant a kezünkön tartani. Na most akkor nincs meg a fertőtlenítő hatása. Tehát ezért mi is a kórházban ezt a típusú szappant csak bizonyos betegség esetén használjuk, mert sajnos van olyan fertőző betegség, amikor muszáj ebben a szappannal kezet mosniunk, kezet fertőtlenítenünk, de a mindennapban nem ezt szoktuk használni, hanem az alkoholosat. Illetve ha állandóan mosnánk ilyen szappannal, vízzel a kezünket, az nagyon kiszárítaná a bőrünket.
Mert hogy az alkoholos kézfertőtlenítő, az nem szárítja?
Az is szárítja, de sokkal kevésbé. Illetve a gyártók most már nagyon odafigyelnek arra, hogy ilyen kézvédő adalékanyagokat is tesznek ezekbe az alkoholos szerekbe, ugye amiket a drogériákba is lehet kapni, azért érzezzük, hogy picit ilyen sejmes, ilyen krémesebb állaga is szokott lenni, tehát tesznek bele kézvédő adalékanyagokat is, mert ha nekem egy műszakba 50-60-szor kell a kezem fertőtleníteni, már pedig kell, akkor azért az nagyon megviseli a kézbőrét, és ebben egy picit azért segítenek, hogy annyira ne száradjon ki a kézbőrünk, hogy ne sebesedjen ki, mert ha kirepedezik, kisebesedik, akkor az alkoholos csípi, akkor nem fogjuk csinálni, mert az nekünk ugye fájdalmat okoz, és akkor elindulhat egy ilyen ördögi kör, és akkor kevesebbet fertőtlenítenénk a kezünket, mint ahányszor kellene.
Felmerül a kérdés, hogyha szeretnénk kiválasztani a kézfertőtlenítőszert, amit akár táskába betéve viszünk magunkkal, hogy bármelyik alkalmas-e arra, hogy ellássa ezt a feladatot, mert hogy ugye van különbség az összetételükben, nem csak az adalékanyagokat tekintve, hanem hogy milyen típusú kórokozókra jók ezek.
Igazából a mindennapi használatnál mindegy. Tehát én azt szoktam mondani, hogy kezet fertőtleníteni, illetve ezeket a kézfertőtlenítőket otthoni használatra én csak akkor szoktam javasolni, hogyha fertőző beteggel vagyunk otthon. Tehát, hogyha beteg lett a kisgyerekünk, vagy hozzátartozunk, egy hányásos hasmenéses megbetegedése, vagy majd légúti megbetegedése, akkor van létjogosultsága, hogy otthon is használjuk ezeket a szereket, illetve hogyha úgy utazunk, hogy nincs alkalmunk, nincs lehetőségünk kezet mosni, akkor érdemes ezeket az alkoholos szereket használni. De túl sokat az otthoni mindennapos életbe, tehát rutinszerűen naponta nincs értelme használni. Ezeket a szereket egészségügyben kell használni, hiszen ott találkozunk a legtöbbet olyan kórokozó mikrobákkal, amik tudnak betegséget okozni, és ugye az egy alap elvárás, hogy egy beteghez csak fertőtlenített kézzel szabad hozzányúlni.
Említette, hogy a megmosott kéz törlésére, ugye ezeket az egyszer használatos papírkéztörlőket használják. A kórházban nem látni ezeket a légfúvásos kézszárítógépeket. Miért nem?
Hát igazából azért nem, mert azt mondják, akik ezekhez jobban értenek, hogy ugye magát a belső levegőt keringetik ezek a kézszárítók, és abba ugye ott lehetnek mindenféle mikrobák, és tulajdon majd, hogy nem visszafújja a kezünkre. Tehát ezért egészségügyi intézményben nem nagyon szoktuk használni. Maximum beteg WC-be, tehát rendelőintézet beteg WC-jébe esetleg. Mert oda nem tudunk, akármennyire is szeretnénk, de nem tudunk kitenni kéztörléshez ezeket az egyszer használatos papírkéztörlőket, mert egyszerűen pillanatok alatt elfogy, beledobják a WC-be, eldugítja a WC-t, tehát egyszerűen megoldhatatlan. Mi ezeket a papírkéztörlőket ugye saját használatra szoktuk, tehát a nővérdolgozókba, a rendelőkbe természetesen ki vannak helyezve, de sajnos az ilyen tehát mindenki által használt WC-kbe sajnos nem tudjuk kihelyezni emiatt.
Ha már a betegek területét említettük, akkor a betegekhez általában hozzátartozik szorosan a látogatóknak a létszáma, és egyáltalán az, hogy hogyan is látogathatnak ők úgy helyesen, ahogy ezt mondjuk elvárják egy ilyen egészségügyi intézményben.
Hát igen, a látogatásnak is vannak szabályai, természetesen mindenkit meg kell látogatni, és nem is szeretnénk soha korlátozni, vagyis csak hát nagyon ritka esetben, amikor tényleg olyan járványos időszak van, akkor viszont a betegek érdekében muszáj, hogy korlátozzuk a látogatást, de általánosságban az elvárható, vagy azt szeretnénk kérni a látogatóktól, hogy tényleg, amikor bejönnek a kórházba, most már a kórház területén szinte minden bejáratnál, vagyis nálunk tökéletesen minden bejáratnál ki vannak téve ezek az alkoholos kézfertőtlenítő automaták vannak kitéve. Tehát ezeket nagyon egyszerű a használata, mert csak egyszerűen bele kell tenni a kezét a látogatónak, be van állítva a megfelelő mennyiségű alkoholos rápermetezi a kezére, és akkor elvégez egy ilyen alkoholos kézfertőtlenítést. És így menjen be az osztályra, ahova ugye a látogatás miatt be kell menni. Nagyon fontos az is, hogy amikor a kórterembe megy, és a hozzátartozójához oda megy, hogy akkor is fertőtlenítse. Szintén a kórtermekben ki vannak helyezve alkoholos kézfertőtlenítő szerek. Igaz, ott nem ilyen szenzorosok, hanem ott kézzel rá kell nyomni, de ugyanúgy abban a technikával működnek. Ja, nagyon sokszor látjuk azt, hogy bejönnek a látogatók egyszerre 5-6-an. Tehát ez nem jó se a betegnek, se a kórtermemben lévő többi betegnek, tehát egy, maximum 2 ember jöjjön be egyszerre, amikor a hozzátartozójukat látogatják. Ne üljenek rá az ágyra, ne pakoljanak semmit rá az ágyra, mert az ágynemű az a betegnek a mindenféle váladékával rajta lehet, tehát természetesen minden nap tiszta ágynemű kapnak, de akkor is rajta lehet. Tehát nem, ezt pont azért szoktuk kérni, hogy ne is hozzanak be semmit a beteghez, semmiféle olyan mikrobákat, meg ne is vigyenek haza semmit a kórházból. Amit még szoktunk kérni, és ez sokszor fölmerül kérdésnek is, hogy mit csináljanak például a betegnek a türülközőjével, amit hazavisznek, vagy a pizsomájával, fehér nemükkel. Ezeket otthon is ki lehet mosni. Mi azt szoktuk ajánlani, hogy egyedül mossák, tehát ne a saját otthoni ruhánkkal mossuk együtt a betegnek a kórházból hazavitt textíliáit. Minimum 60 fok. De akár a türülközők a 90 fokot is kibírják ezekbe az automata mosógépekben. Az a mosószer, amit használnak otthon, az megfelelő, tehát annál nem kell mást használni, csak a hőfokra kell odafigyelni, illetve az átvasalás. Tehát a vasalásnál ugye 90-100 fok, amikor vasalunk, tehát ezeket már a mikrobák nem bírják ki. Tehát a magas hőhatásra a legtöbb mikroba elpusztul. Úgyhogy ezeket a textíliákat ilyen hőhatásos mosás után, vasalás után nyugodt lehet újra használni.
Felmerül bennem a kérdés, hogy akkor a fertőtlenítőszer, amit adalékként hozzátehetnek otthon a háziasszonyok a mosáshoz, van-e létjogosultsága ennek, hogy egyáltalán van-e szükség rá? Vagy hogyha már kimostuk, kivasaltuk, az tökéletesen elég?
Lehet, ilyen fluoraszeptet szokták alkalmazni otthoni használatra, hogyha valaki nagyon szeretné és még biztosabb akar lenni, természetesen lehet hozzáadni, vagy fehérítőnek domestos szoktak hozzá, hogyha olyan a fehér nemű, nyugodtan lehet ezt is hozzátenni, de igazából a magas hőfok az már elég szokott lenni.
Visszatérve még a látogatóknak a számához, és tulajdonképpen az életkorához, ugye a gyerekeknek a látogatását nem nagyon szokták engedélyezni, sőt, tulajdonképpen tilos is bevinni kisgyermekeket. Ez miért van? Ez őket védi, vagy inkább a betegeket?
Mind a kettőt, mert a kisgyermekek ugye sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre az életkoruknál fogva, hiszen még az immunrendszerük nem biztos, hogy kialakult teljesen, vagy megfelelő erősséggel működik, illetve hát ők azért nagyon szeretnek összefogdosni mindent a kórtermekbe, tehát nehéz őket ott egy helybe is azt mondani, hogy innen ugye nem szabad tovább menni, tehát ezért szokták korlátozni mind a betegek, mind a kisgyermekek érdekében, hogy nehogy valami fertőzést esetleg onnan a kórházból ugye összeszedjenek és hazavigyenek magukkal, úgyhogy ezért szokták a gyerekeknek bizonyos életkor alatt nem ajánlatos bevinni a kórházba látogatni.
A gyerekek egyébként nagyon hajlamosak arra, hogy rögtön a kezüket a szájukhoz, szemükhöz, erre majd később visszatérek, mert ez a felnőttek szempontjából is nagyon fontos, hiszen ez a legelső útja annak, hogy megfertőződjünk. De hogy a gyerekeknek az edukációja mennyiben van jelen az önök életében?
Hát konkrétan a miénkben nincsen, viszont a Népegészségügyi Intézetnek van egészségfejlesztési osztályrésze, és ők nagyon, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Kijárnak óvodákba, iskolákba, különböző előadásokat tartanak, illetve játékos vetélkedőket készítenek a gyerekeknek, és tanítják őket a kézmosásnak a folyamatára, hogy miért fontos kezet mosni, és a gyerekek nagyon fogékonyak, tehát ők nagyon szeretik ezeket a játékos kis vetélkedőket, és ezeken keresztül ugye bemutatják, hogy lehet könnyen a kezünket megtisztítani, mikor kell a kezünket megtisztítani, hogy nyúljunk bizonyos dolgokhoz, például a szemünkhöz, szánkhoz, ugye, hogyha nem mossuk meg a kezünket, akkor mit okozhatunk vele, vagy ha kisállatunk van otthon, ugye a simogatás után, ugye fontos, hogy megmossuk a kezünket, és ugye ezt a gyerekek nagyon szeretik, mert mindez ugye egy játékos formában történik, kisiskolásoknál is. Aztán valahogy a kamaszkorban ez, azt szoktuk látni, hogy valahogy háttérbe kerül nagyon sok mindennel együtt a kamaszkorba, valahogy visszaesik ez az érdeklődés a kézfertőtlenítés, a kézmosás után, és aztán a felnőtt korban ez újból, ilyenkor már azért tudatosan odafigyelve újra előtérbe kerül, és sokkal tudatosabban fogjuk majd, vagy végzük ezeket a tevékenységeket.
Mert egy nagyon érdekes egyébként ez a kísérlet tulajdonképpen, amivel megmutatják a gyerekeknek, hogy milyen kórokozók lehetnek a kezünkön.
Igen, van nekünk is egy ilyen gépünk, ami egy UV reagenssel működik. Mi ezt, amikor voltunk kint így gyerekeknél, akkor ezt úgy mutattuk be, hogy én ezt az UV reagenst kézkrémbe tettem bele, és ebből a kézkrémmel én bekentem a kezemet, és utána a kezeket fogtam a gyerekekkel. És akkor ebben illusztráltuk azt, hogy egy-egy kézfokás alkalmával, ugye egyik kézről mi mehet a másikra. És utána a kis kezüket betették ebbe a gépbe, ez az UV reagensre ugye reagál, és megmutatta a kezükön, ahogy kezet fogtam velük, hogy ott maradtak ugye az UV fények, fény lett a kis kezük, és így lehetett megmutatni nekik azt, hogy bizony egy-egy kézfogás alkalmával is át lehet vinni egyik kézről a másikra ezeket a mikrobákat, és ha én nem mosom meg a kezemet, akkor ezek ott maradnak, szaporodnak, és akkor tudnak bajt is okozni.
Mert hogy felnőttként sem feltétlenül figyelünk már oda arra, hogy most én is hozzányúltam az arcomhoz, az orromat megvakarom, tehát hogy például egy tömegközlekedésen való utazás után miért is szükséges kezet mosni, és mondjuk nem hozzányúlni a szemünkhöz, az orrunkhoz és a szánkhoz.
Így van, mert a külső környezetben, főleg ahol nagyon sok ember megfordul, tehát ott bármi lehet. Tehát ezért is szokták ajánlani, hogy amikor hazamegyünk, ugye az legyen az első, hogy mossuk meg a kezünket, mert az otthoni környezetbe ugye ne vigyük be ezeket a mikrobákat, amik ugye a kezünkre ragadhattak a külső környezetből. Vagy például az otthoni különböző konyhatechnikai dolgoknál is, azért amikor nyers hússal dolgozunk például, akkor nagyon fontos az, hogy amikor én abban a nyers hússal dolgoztam, akkor utána a pultot ugye letöröljem, lefertőtlenítsem, kezemet ruhát megmossam, és utána ne érjek például a nem megfelelően tisztított kezemmel a zsömléhez például, amit már ugye nincs hőkezelve, mert akkor a húsról rávihetek olyan mikrobát a zsömlére, amit utána például megeszek, és akár betegséget is okozhat. Tehát például a konyhatechnikai dolgoknál is érdemes ezekre odafigyelni. Vagy ha kis állatunk van otthon, az állatok simogatása után is, és erre nagyon jó megtanítani, ugye a gyerekeket könnyen meg is tanulják, hogy amikor játszik a kiskutyával, vagy a cicával is megsimogatja, ugye az állatoknak is a szőrén bármi lehet. Tehát ezután nagyon fontos az, hogy megmossa a kis kezét, vagy megmossuk a kezünket, mert ha nem mossuk meg, és utána például étkezünk, szó szerint megesszük azokat a kis mikrobákat, amik aztán akár betegséget is okozhatnak.
És ugye nem is látjuk őket. Nem, tehát ezért nem, nagyon érdekes, igen. Hogy ugye nem tudunk ellene másképp védekezni.
Hát vannak olyan kimondottan ezt a hányás hasmenést okozó mikrobák, amiket kimondottan állattól lehet például elkapni. Tehát, vagy olyan ételtől, például a szalmonellát is, hogyha vesszük, akkor az biztos az esetek nagy többségben valamilyen nem jól megfelelően kezelt, hőkezelt ételtől szokott előfordulni a megfertőződés.
A mögöttünk álló évszázadokban nagyon sokat változott a higiéniához való viszonyulás, a tudomány nagyon sok mindent változtatott ezen. Itt van például Semmelweis, jött a penicillin, és azt gondolom, hogy egy újabb mérföldkő volt a nézőpontunk szempontjából, amikor a világjárvány megérkezett. Ez ott a kórházban hogyan változtatta meg a mindennapi protokollt, hogyan tudtak rákészülni. Nyilván erről volt egy felső utasítás, hogy hogyan kell, de erre hogyan tudtak mondjuk az első hetekben felkészülni.
Hát az döbbenetes volt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hirtelen ennyi beteg, aki akkor beáramlott a fekvőbeteg intézményekbe, az nagyon-nagyon megterhelő volt a dolgozók számára is. Természetesen kaptunk protokollokat, hogy mit kell, hogy kell ezeket a betegeket kezelni, de azért beöltözve, védőruhába, maszkba, gumikesztyűbe dolgozni, betegeket ellátni, hát nagyon megterhelő volt mindenkinek. Sokkal nagyobb hangsúlyt kellett ott is ugye fektetni a kézfertőtlenítésre, hiszen egyértelművé vált, hogy bár levegőn keresztül terjed a kórokozó, de bizony a kezünkkel is tovább tudjuk vinni, pontosan így, hogy esetleg, ha nincs fertőtlenítve a kezem, és akkor a számhoz, orromhoz érek, vagy ugye a tüsszögés, köhögés által ugye a külső környezetbe kerülve, ugye nem mindjárt pusztulnak el ezek a mikrobák, hanem képesek bizonyos ideig életben maradni, és onnan aztán a felületekről akár meg tudjuk magunkat is fertőzni. Tehát akkor én úgy érzem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a kézfertőtlenítés, a lakosság is sokkal jobban odafigyelt, akár a maszk használatára, ugye akár a megfelelő kézfertőtlenítésnek a használatára. Aztán ahogy ez lecsengett, most azt veszük észre, hogy ebben együtt ez a hajlandóság is visszábesett, tehát már most nem félünk annyira ezektől a dolgoktól. Sokszor nem is nagyon hiszik el az emberek, hogy egy egyszerű kézmosás, egy kézfertőtlenítésnek ekkora nagy jelentősége van, és ugye Semmelweisre visszatérve ugye akkor sem hitték el neki, igen, hogy egy ilyen dolog, hogy egy klórmeszes kézfertőtlenítést végeznek, pedig hát a klórmész akkor aztán nagyon szétmarta a kezüket, tehát azért az a fajta kézfertőtlenítés sokkal jobban megviselte a kezed, de igenis elölte azokat a mikrobákat a kézről, ami később ugye a szülőnőknek a halálát okozta. Tehát, hogy tulajdonképpen egy végtelen egyszerű dologról van szó, és sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni erre a kézfertőtlenítésre, és úgymond komolyabban venni ennek a hatékonyságát.
Említette, hogy a kézfertőtlenítésen volt a hangsúly a COVID ideje alatt, de gondolom, hogy más fertőtlenítési eljárásoknak is meg kellett felelni ez idő alatt.
Persze, hát az eszközöknek a fertőtlenítése, sterilizálása, ezeknek mindennek, minden sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, és kellett is, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon.
Munkája ideje alatt gondolom azt is nagyon jól látta, hogy hogyan változik a fertőtlenítés módszere, hogy hogyan próbálnak új eszközöket bevonni ebbe az időszakba. Mit tapasztaltak, hogy mi volt mondjuk egy kifejezetten nagy újdonság?
Nekünk, mi a külső környezetet hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszerekkel, tehát nekünk vannak úgynevezett gázmestereink, akik a külső környezetben, a kórházakban ugye fertőtlenítő takarításról beszélünk, tehát nem úgy takarítunk a kórházakba, meg egészségügyi intézményekben, mint otthon, hanem ugye meghatározott típusú engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszerrel takarítanak a takarítószolgálatnak a munkatársai. Ezen felül ugye nekünk vannak fertőtlenítő mestereink, ugye ők pedig rásegítenek még erre a takarításra, tehát azokban a kórtermekben, ami például kiürül egy kórterem, esetleg fertőzőbeteg volt benne, akkor a takarítás után egy záró fertőtlenítést végeznek, és az már egy olyan típusú fertőtlenítőszerrel történik, aminek szélesebb a hatásspektruma, tehát azt szoktuk mondani, hogy sporocit hatása is van, tehát mindenféle mikrobát képes elölni, és ezek ilyen hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszerek, ezek 3 órás behatási idővel dolgoznak, tehát addig a 3 óra hosszáig az a kórterem, vagy akár az a vizsgáló, hogyha fertőzőbeteg volt a vizsgálóba, akkor le van zárva, és ezzel történik az úgynevezett záró fertőtlenítése. És hát mintavételek azért ezt bizonyítják, hogy igen, ilyenkor teljesen jól dolgoznak ezek a fertőtlenítőszerek, és a felületekről is elpusztítják az esetleg ott maradt bármiféle mikrobát.
És ugye vannak olyan használatban lévő tárgyak, amiket meg kell semmisíteni. hogyan zajlik ezeknek a megsemmisítése? Tehát itt már égetésről beszélünk, gondolom.
Hát igen, vannak olyanok, hát ezeknek a veszélyes hulladékoknak a kezelése is szabályozva van, minden egészségügyi intézményben, így nálunk is. Tehát vannak olyan hulladékok, amiket igen, meg kell semmisíteni. Itt van egy szerződés a kórháznak, egy olyan céggel, aki ebben foglalkozik, és megvan, hogy bizonyos időközönként, ugye ezeket naponta elvisszük az osztályról, ezeket a veszélyes hulladékokat, van egy gyűjtőhely, ahol ezeket tárolni kell, és onnan pedig a megsemmisítőbe viszik természetesen.
Visszatérve még a COVID időszakára, csak annyiban, hogy mennyire volt könnyű mondjuk az embereket a készfertőtlenítésre egyáltalán, hogy a maszk használatot megfelelően alkalmazzák a maszkokat az arcukon. Mennyire volt könnyű őket erre irányítani, edukálni?
Hát az elején ugye az nagy ijegység volt, akkor sokkal könnyebben ment, tehát sokkal jobban megértették az emberek, hogy erre miért van szükség. Ugye hát nagy volt mindenkibe a félelem, a bizonytalanság, bennünk is, amíg ugye a kutatások, illetve a vizsgálatok el nem kezdték azt mondani, hogy pontosan azért mi a hatása, hogy csinálja ez a kórokozó, hogy lehet ellene védekezni. Ugye amikor bejöttek a védőoltások, akkor utána már ez egy pici megkönnyebbülést hozott minden mindenki számára, hiszen a védőoltások azért védtek a fertőzésekkel szemben. A maszk használat az mindig is egy problémás dolog, még sokszor egészségügyi dolgozóknál is.
Mai napig szerintem anomáliákat vett föl, hogy igen, hova is húzom a tetejét,
igen,
ennek a masznak.
Hát hivatalosan a maszkot az orrunkra is rá kell tenni. Tehát ha én nem teszem rá az orromra, csak az orrom alatt a számat védem, az tulajdonképpen olyan, mintha nem csinálnék semmit, hiszen a levegőt az orromon keresztül veszem. Tehát a maszk használatnak akkor van értelme, hogyha az orromat is takarja, az orromat, számat takarja, akkor van értelme a masznak a használatának. Amúgy nem. Én is szoktam látni, hogy még most is akár boltba is, hogy használnak maszkokat emberek, de az orruk az pedig ki van. Tehát úgy nincs értelme használni. Tehát nagyon fontos az, hogy az orr is takarva legyen.
Említettük, hogy kicsit úgy elfelejtették az emberek ezt a készfertőtlenítést, hogy miért is fontos még mindig, tehát nem csak a COVID idején, hanem nyilván más fertőződések is vannak, amiket elkaphatunk. De azt gondolom, hogy a COVID pont edukált is olyan szempontból, hogy megtanultuk, hogyan kell mondjuk helyesen tüsszenteni. Tehát, hogy nem a kezünkbe tüsszentünk, hanem a könyökhajlatunkba. Mi volt az, ami ön szerint megmaradt pozitívumként ebből az időszakból, ha lehet ilyet említeni?
A tudatossága azért nagyon sok embernek megmaradt. Tehát azért azt észrevettük, hogy igenis, amikor bejönnek a kórházba, akkor használják ezeket a készfertőtlenítőket. Tehát én úgy gondolom, hogy ebbe azért valamilyen szinten nagyon sok ember jobban odafigyel ezekre a dolgokra, azért jobban tisztában vannak avval, hogy igenis egy kórházi körülmények között sajnos előfordulnak olyan fertőzések, amiket hát bármennyire is igyekszünk, nem tudunk megakadályozni. És nagyon fontos az, hogy tényleg amikor bejönnek hozzánk, vagy egyik osztályról mi is megyünk át másik osztályra, hogy ezeket az alkoholos készfertőtlenítéseket elvégezzük.
Ezt már gondolom nem ellenőrzik, tehát hogy arra nincs lehetőség vagy kapacitás, hogy a betérők ők alkalmazzák.
Nem, tehát mindenki háta mögött nem állhatunk ott, tehát arra nincs. Időszakos ellenőrzéseket szoktunk végezni, a kézzel kapcsolatosan megyünk osztályra, ellenőrizzük, hogy azokat a szabályokat betartják-e, ami le van, tehát itt a lakos köröm, műköröm, felékszerezett kézzel, ugye egészségügyi vagy egészségügyben mi nem dolgozhatunk, mert ezek mind a készfertőtlenítés hatékonyságát befolyásolják. Illetve, hogy mondtam, nekünk van ez a kis UV-reagenssel dolgozó hand in scan-nek nevezik ezt a gépet, és mikor megyünk oktatni az osztályokra, akkor ezt szoktuk vinni magunkkal, és akkor a dolgozók előttünk elvégzik a készfertőtlenítést, beteszik ebbe a gépbe a kezüket, és ez a gép nagyon szépen megmutatja, hogyha valahol kimarad a kézen egy-egy terület, és ott nem megfelelően érintkezett az alkoholos készfertőtlenítővel, százalékba kiszámolja, úgyhogy gratulál, hogyha valakinek 98% felett van a készfertőtlenítése. Tehát ezt szeretik a dolgozók, és ez egy jó visszajelzés azzal kapcsolatosan, hogy tényleg jól végzi a készfertőtlenítést, és meg lehet bízni ezekbe a szerekbe.
Okoz nekik meglepetést a gép által adott eredmény?
Van akinek, igen, mert van, aki úgy gondolja, hogy igen, én ezt jól csinálom, és mégis amikor beteszi a gépbe, akkor mutatni, hogy igen, itt a hüvelykújnál azért ez ugye a hüvelykúj szokott lenni az egyik kritikus pont, tehát hogy ott az kimarad a készfertőtlenítésből, vagy itt az újak köze, tehát ez szokott, vagy az új begyeknek a vége, ott szokott a kis piros megjelenni, ha ez kimarad. Úgyhogy igen, ez nagyon jól szemlélteti az, hogy mire kell még egy picit odafigyelni, vagy ott vagy nagyobb mennyiséget kell rátenni, mert sokszor ugye az is a hiba szokott lenni, hogy keveset teszünk a kezünkre. Tehát azért kell egy 3-5 milli ebből a készfertőtlenítő szerből, hogy ugye az egész kezet megfelelően érje a készfertőtlenítő, illetve hát be kell tartani a félperces behatási időt. Tehát egy fél percen keresztül kell elvégezni ezeket a mozdulatokat, és addigra fog majd ugye ez az alkoholos szer a bőrünknek a felső rétegébe beívódni, és ugye hagyni kell, hogy ez rászáradjon a kezünkre, soha nem szabad lemosni, mert akkor nem értünk semmit a készfertőtlenítéssel.
Említette, hogy a dolgozóknál figyelik a műköröm és az ékszereknek a használatát vagy nem használatát, mert hogy befolyásolják magát a higiénét. Nagyon divatos, és nem végeztem felmérést, de szerintem minden második nőnek van valamilyen feltett műköröm, akár géllak a körmén. Miért nem jó? Miért nem tudjuk ezeket megfelelően tisztán tartani?
Hát erről különböző vizsgálatok folytak egészségügyi intézményekben, tehát nézték, hogy mennyire befolyásolja a készfertőtlenítés hatékonyságát, ha mi is ilyen lakos körömmel, műkörömmel dolgoznánk, és tényleg azt állapították meg, hogy nagyban befolyásolja, ugyanis ezek műdolgok, amit ráteszünk, műanyag tulajdonképpen, és a mikrobák a műanyagot azt nagyon szeretik, nagyon szeretnek hozzá tapadni, és ezek az alkoholos szerek, ezeket a kézbőrére találták ki őket, tehát a kézbőrének a fertőtlenítésére, úgyhogy azok azt találták, hogy nem megfelelő, hogyha ilyen műdolgok vannak a kezünkön, illetve ugye a hosszom körömmel is ez a probléma, hogyha hosszú a körmöm, akkor pontosan az újbegyi részeket nem tudom megfelelően fertőtleníteni. Tehát ez már régen is így volt, tehát én 86-ba kezdtem, és már akkor is ugye úgy volt, hogyha rövidre kellett vágni a körmünket, le kellett kerekíteni, és soha nem lehetett semmi ékszer a kezünkön. Ugye a gyűrűkkel is az a probléma, hogy nem lehet megfelelően fertőtleníteni, tehát a gyűrű alatt, vagy például, hogyha metszettek a gyűrűk ezekbe a kis metszésekbe, bármi ott maradhat. És hiába teszem rá az alkoholos szert, ezeket nem fogja megfelelően fertőtleníteni. Mi próbáltunk, ugye mi is vettünk mintát ilyen kezekről, és mindig kijött valamiféle mikroba a kézről. Tehát nem volt olyan, hogy az jött volna vissza, hogy teljesen baktériummentes a keze a dolgozónak, hogyha ilyen ékszer vagy például lakosköröm volt rajta.
Előfordulnak próbálkozások, hogy valahogy a dolgozók mégis ragaszkodnak a karikagyűrűhöz?
Persze, előfordulnak, de én úgy gondolom, hogy azért egyre jobban megértik a dolgozók, egyre jobban betartják ezeket a szabályokat, hát 100% nincsen sehol se, tehát én is, ha most végigmennék a kórházon, azért találnék olyan kolléganőt, akinek lakkos körme van, vagy felékszerezett keze van, de én úgy gondolom, hogy egyre tudatosabbak már, és jobban megértik a dolgozók is, hogy amikor dolgozunk, ezt le kell venni a kezünkről. Balesetveszélyes is lehet a gyűrűk is, mert beleakadhat bármibe, tehát a munkavédelem szempontjából sem megfelelő, kiszakítja a gumikesztyűt, tehát csak a baj van vele tulajdonképpen, ahogy fogalmazhatom így, tehát a legjobb tényleg, hogyha semmi nincs a kezünkön, amikor dolgozunk, és akkor biztos, hogy védjük a beteget is, és védjük saját magunkat is.
Hasznos egyébként ez az információ is szerintem, nem csak az egészségügyi dolgozók szempontjából, hogy például mi hiába a gyűrűs kezünket, hiába próbáljuk alkoholosan fertőtleníteni, a gyűrűről nem tudjuk lemosni. Ezt szerintem kevesen tudhatták.
Hát meg ha most belegondolunk a mindennapi életünkbe is, hogyha olyan munkát végzünk, tehát most ha valaki süteményt süt otthon, vagy bármiféle fasírozottat csinál, például ahova tényleg a kezével kell, akkor is ugye levesszük ezeket az ékszereket a kezünkről, mert ugye bármi alá megy, rámegy.
Nagymamáinkra, ha visszagondolunk, gyűrű le, hajt, felköt.
Így van. És ők ezt ösztönösen csinálták. Pontosan azért, hogy ezeket az ételeket ugye ne fertőzzék meg, ne legyen semmi probléma, amikor utána elfogyasztjuk ezeket az ételeket.
Sokat beszéltünk arról, hogy kell fertőtleníteni, de van ennek egy határa, amikor már túlzottan fertőtlenítünk, és ez okozhatja, mondjuk lehet-e ez kontraproduktív?
Hát inkább ezt a mindennapi életben mondom, hogy tehát vannak olyanok, akik aztán nagyon félnek mindentől, ez sem jó. Tehát valami középutat kell ebben kapcsolatosan megtalálni. Én ezért is szoktam mondani, hogy én otthoni használatra, például ezeket a fertőtlenítő hatású szappanokat, meg otthon is mindig az alkoholos szer használatát én nem tartom jónak. Tehát kell, hogy hozzászokjunk ezekhez a velünk élő mikrobákhoz, ugye az immunrendszerünknek kell egyfajta stimulálás mindig. Természetesen vannak, amikor komolyabb betegségről van szó, akkor igen, akkor van létjogosultsága, hogy otthoni környezetben is esetleg, ahogy mondtam, egy ilyen hányásos, hasmenéses megbetegedés van otthon, vagy légútiban fertőzéssel otthon vagyunk a kisgyermekünkkel, vagy már a nagyobbal is, hogy akkor igenis, akkor tartsunk otthon ilyen fertőtlenítőszert, amivel tudjuk a kezünket is fertőtleníteni, de ebbe se szabad túlzásba esni.
Hajlamosíthat ez a betegségeknek a fogékonyságára?
Hát nem biztos, hogy hajlamos, és inkább ez egy ilyen belső kényszerré tud válni, és ez a kényszeresség válhat rossz szokássá, és ez okozhat belső szorongás, majd később akár betegséget is.
Nagyon sok hasznos információt kaptunk, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Kubecki Krisztinával, az Egri Markot Ferenc Kórház népegészségügyi felügyelőjével beszélgettünk a higiénia témakörében. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turis Arolta és technikus kollégáim Péderi Zsolt és Karkus István, valamint a műsorszerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallott. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!